Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azokat az evangéliumi szent igéket, amelyeket megírva találunk a Márk írása szerinti szent evangélium 10. részében, a 17. és 18. versekben, a következőképpen. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Amen. Kedves böjti igehallgató gyülekezet, csak két verset olvastam föl a történet elejéről. Reménység szerint majd haladunk módszeresen, lépésről lépésre tovább ebben a történetben, ami nagyon ismerős lehet mindegyikünknek, úgy szoktuk emlegetni, hogy a gazdag ifjúnak a története. Igen, abba kezdtünk bele. A gazdag ifjú története. Ezzel a címmel figyelhetünk az egész történetre most a böjti sorozatban, hogy a kereszt felé induló Jézus feltárja az örök élet titkát. És ezen az első estén a nagy kérdés, amit a gazdag ifjú is föltett, az van előttünk. A nagy kérdés az örök életre vonatkozó kérdés. Miért is mondom én ezt, miért is fogalmazhattam így az egész témasorozat összefoglaló címét, hogy a kereszt felé induló Jézus feltárja az örök élet titkát? Hát ezt megtudjuk, ha a Bibliánkat föllapozzuk, és nem csak Márk evangéliumában, hanem a párhuzamos helyeken is megvizsgáljuk a szöveg összefüggést. Azt olvashattam, hogy Jézus útnak indult. Aztán, ha a történet után tovább folytatjuk az olvasást, szembesülhetünk azzal, hogy a tanítványokat is megmozgatta ez az egész történet. Találkozhatunk az ő kérdésükkel és Jézus válaszával. És aztán Márk evangéliumában így olvassuk a folytatást: mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt, akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. És aztán megint megerősíti a tanítványainak, hogy mi fog vele történni. A párhuzamos helyeken, hiszen Máté és Lukács evangélisták is beszámolnak mindenről, Lukásnál azt találjuk: Jézus bejelenti a tanítványainak: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, ami a próféták által megíratott számára. Igen, amikor Jézus útnak indul, a kereszt felé indul. Mert engedelmesen végig kellett járnia az utat, amit az Atya megszabott, amit az Atya az örökké valóságban elhatározott, és arra a fiú igent mondott. Az időben kijelentett, ezért lett emberré. Tegnap is fölidéztem Pál apostolnak a római leveléből, a 8. részből, az igehirdetésben ezeket a mondatokat, hogy Isten elküldte fiát bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért, hogy kárhoztassa a bűnt a testbe. Ezért jött el az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy minket megszabadítson, hogy megmentőnk legyen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akik hisznek benne. Ezért jött el, ezért járt ezen a földön. Ezért indult akkor is útnak, ahogy a történet elejéről olvastam. És amikor Jézus útnak indult, oda futott hozzá egy ember. Márk evangélista csak ennyit ír le róla, hogy egy ember. Az majd kiderül a történetből, hogy gazdag ember volt. Máté evangélista azt is hozzáteszi, hogy ifjú ember. Lukács pedig úgy jellemzi, hogy előkelő. Egy ifjú, előkelő, gazdag, rendes ember. Ezt tudhatjuk meg róla. Emberileg olyan nagyszerű fiatal. Ritka a fiatalok között, nem csak manapság. Akkor is ritka volt az ifjú emberek között. Már fiatalon tekintélye van, előkelő. Vagyona van, gazdag. És lám izgatja az örök élet kérdése. Ez itt a legfontosabb, hogy izgatja az örök élet kérdése. Ezért fut oda Jézushoz. Fölismeri, hogy itt a kínálkozó pillanat. Most még el lehet érni Jézust. Ez is olyan megrendítő ám ebben a történetben, de sok más bibliai evangéliumi történetben is, amikor az ige megmutatja nekünk, hogy vannak Istentől elkészített alkalmak, különleges idők, a folyó időben a különleges, alkalmas idők, és aztán ezek az alkalmak elmúlnak. Akkor lehet Jézushoz jönni, amikor alkalmat készített rá az Isten. Akkor lehet Jézussal találkozni, amikor ehhez minden körülményt összerendezett Isten. Jézus indul, és ez a fiatal ember, ez az előkelő, gazdag fiatal ember fölismeri, hogy most még elérhetem. Most találkozhatom vele. És odafutott. Van, amikor sietni kell, van, amikor futni kell, van, amikor az ember rádöbben, hogy most vagy soha, mert most alkalmat készített az Isten. Igen, ezt Isten maga hirdetteti így számunkra már az Ószövetségben, Ézsaiás könyve 55. részében, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Ez a fiatal ember fölismerte tehát az alkalmas időt. Odafutott Jézushoz. Térdre borult előtte. Micsoda tiszteletadás. Mindannak nyomán, amit ő Jézusról hallott, Jézusról megtudott, benne ez az őszinte szándék fogalmazódott meg, ez az őszinte késztetés, hogy Jézus tekintélye előtt nekem hódolattal kell leborulnom. Milyen jó, hogy ez az emberi belátás is ott volt benne. Hát ez sincs meg olyan sokakban. Mennyien megkérdőjelezik Jézust. Megkérdőjelezték akkor is Jézus hitelét, tekintélyét, pedig annyian, oly sokan átélték, és a sokaság maga megállapította annyiszor, hogy úgy szól, mint akinek hatalma van. Nem úgy tanít, mint az írás tudóik, hanem mint akinek hatalma van. Jézus lényéből árad ez a hatalom, ez a tekintély, az ige tekintélye, hiszen ő maga a testélet ige. És emberi belátással fölismerte ezt is ez a gazdag, előkelő fiatalember. Térdre borul Jézus előtt, és fölteszi a kérdését. Jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Mert az örök élet kérdése a legnagyobb kérdés mindegyikünk számára. És megint csak valami pozitívum, olyan jó, hogy nem folytotta el magában ezt a kérdést, ez az előkelő gazdag fiatalember. És akkor megint szólnom kell arról, hogy mennyien elfolytják magukban ezt a kérdést. Örök élet, ne ábrándozzunk! Mennyien hárítják maguktól ezt a témát, rögtön, amint előkerül. És aki előhozza, arra meg furcsán néznek, mintha elment volna az esze. Örök élet. Hát születtünk, meghalunk, ez az életrendje, mondják az emberek. Csak hogy a halál nem az életrendje. És ezért nem is tudunk belenyugodni a halálba, akárhogy nyugtatgatjuk magunkat, meg egymást, kábítjuk, és bolondítjuk egymást, nem tudunk belenyugodni a halálba. Az mindig korán jön. Nem csak akkor, amikor fiatalon, hirtelen bekövetkezik valakinek a halála, és egy aktív élet, amit emberileg úgy láttunk, hogy pörög, és mindent intéz, és mi mindent megvalósított, és megszerzett, egyszer csak egyik pillanatról a másikra véget ér. Nem csak akkor nem tudunk mi beletörődni a halálba. Alapvetően nem tudunk mi beletörődni a halálba. Mert abban nem lehet beletörődni, mert a halál az ellenség. Az ember élni akar, élni szeretne. És évezredek óta sokféle módon föltör ez az életvágy az emberből. Vagy úgy, hogy jó lenne meghosszabbítani, kitolni még az emberi életnek, a földi életnek a véghatárát. Igen, mennyiszer ezt a földi életet szeretné meghosszabbítani, még tovább, még tovább, még tovább az ember. Ezért törekszenek annyian az úgynevezett egészséges életmódra. Persze aztán ez is időről időre változik, hogy mit hirdetnek egészséges életmódnak. Nem jó az, amit az elődeink csináltak. Ne egyél ezt, ne igyál azt, hanem helyette mást. És közben mögötte ott van a reklám, mert vannak, akik éppen ezeket a termékeket szeretnék eladni, ránk tukmálni, egészséges életmód címén. Meg ilyen gyakorlatokat végez, amolyan meditációt, na ott aztán be tud furakodni a démonvilág is, és az ember úgymond jobban érzi magát, de mi lesz a vége? Mert igazi békessége nem lesz az embernek. És egyszer lezárul az időnk. Mindenkor embere küszködött ezzel, hogy élni szeretne, de a halálba hull. És mindenkor embere valamiképp kénytelen volt azzal is foglalkozni, hogy az embernek meg kellene találnia valahogy az életet. Megtalálnia azt, aki az életet tudja adni. Az igazi életet. A boldog életet. Igen, az örök életet. És újra meg újra láthatjuk ezt a különböző mítoszokban és mesékben az emberiség történelme során a legkülönbözőbb variációkban. Előkerül az, hogy már majdnem sikerült megszerezni, de aztán a kígyó ellopta az életvizét. Vagy az élet elixírt. Valahogy már megszerezte a hős, de mégis elvesztette. Életvágy van az emberben. Örök élet iránti vágy. Csak a mai ember jutott oda, hogy inkább lehazudja önmaga elől is ezt a vágyat. Pedig úgy van, ahogy a Prédikátor könyvéből olvastam, itt a 3. rész 11. verséből ezt a mondatot, hogy Isten az örökké valóságot is a szívükbe helyezte, az emberek szívébe helyezte. Az ólám szó áll itt az eredeti héber szövegben, ami jelent világot is, világkorszakot, de alapvetően jelenti a korszakot és az örökké valóságot. És a zsidóság beszélt a jelen világkorszakról, meg az eljövendőről. Ólám habbá, az eljövendő világ, korszak, örökké valóság. Van olyan fordítás, amely úgy fordítja ezt a mondatot, hogy a világot is a szívükbe helyezte Isten, és kutat az ember lázasan, így lehet érteni, de nagyon jó ez a fordítás, ez az igazán megfelelő, hogy az örökké valóságot is az emberek szívébe helyezte. De úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. vágyódik az ember az örökké valóságra. Azért, mert Isten helyezte a szívünkbe az örökké valóság iránti vágyat. Ezért nem lehet attól szabadulni. És ezért rossz az, amikor az ember mégis lehazudja önmaga elől. És nem akar vele foglalkozni. Sem az Isten kérdéssel, sem az örök élet kérdésével. Olyankor még nem volt az emberiség eddigi történelmében, mint ez a mai, hogy ilyen tömegesen Isten tagadóvá lettek volna emberek. És az örök élet iránti kérdésről és vágyról nem akarnak tudni. Ennek a következménye persze az, hogy hát akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Érdekes, hogy ez a filozófia már az ókorban is ismert volt. Pál apostol a nagy feltámadás fejezetben, az 1 Korintus 15-ben beszél erről, hogy jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. És abban az összefüggésben hozza ezt föl, hogyha nincs feltámadás, akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. De ez a bizonyos rossz filozófia nem volt annyira elterjedt, mint manapság. Manapság tényleg széltében, hosszában ezt látjuk, hogy emberek hajtanak, hogy minden meglegyen, és még több minden meglegyen. Aztán elmehessünk egy kis wellnessre, aztán megint megy tovább a szerzés, a hajsza, mert vágyik az ember valamire, amiben örömét leli, de olyan múló, olyan hamar összeomló boldogság ez. És jön a halál. Időnk múlik, jön a halál. És a halál félelme ott szorongat mindegyikünket. Ebben az összefüggésben megint csak milyen megrendítő, amikor a zsidókhoz írt levélben azt olvashatjuk Jézus Krisztusról, hogy mivel a gyermekek test és vér részesei, azok tudnilik, akiket Isten a maga gyermekévé akar visszaszerezni, megtéríteni magához, új élettel, örök élettel megajándékozni. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hasonlatosképpen részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a halál félelme miatt egész életükben rabok voltak. Megszabadítsa azokat. Kiket? Minket. És csak Jézus tud megszabadítani. Valamiképpen érzékelte, valamiképpen fölfogta ezt a gazdag ifjú is. Hiszen akik Jézusról hallottak, aztán Jézust magát hallhatták. Ha őszinték voltak, akkor nem mondhattak más, mint amit Simon Péter, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Jó mester, jön hát Jézushoz. Jó helyre jön az örök élet kérdésével. Ha Jézushoz jön valaki, akkor jön jó helyre. Tényleg a történet kezdetében annyi pozitívum van. Nem folytotta el magában az örök élet iránti vágyat és kérdést. Ez a rendes, előkelő, gazdag fiatalember is. Jézushoz rohan oda, idejében, amikor Jézus még elérhető. Amikor kegyelmi idő, alkalom van még. Persze a kérdést jellegzetes emberi módon teszi föl. Mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Hogy örök életben jogszerint részesüljek. Az öröklésnek, a jogszerinti részesedésnek a szavát használja. És ebből már is érezhetjük, hogy feszültség van a mondaton belül. Örökölni azok szoktak, akik a családba tartoznak. A feszültség abban van, hogy mégis úgy érzi, hogy valamit meg kell tenne. És úgy érzi, hogy valamit meg tudok tenni. Csak tudnom kell, hogy mi az. Igen, az ember tenni akar. Nem hinni, hanem tenni. Bűnös természetünk szerint mi csak így tudjuk föltenni a kérdést. A zsidó is, láma gazdag ifjú, a pogány is. Gondoljatok a Filippi börtönőrre. Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? És ebben ott van kimondatlanul is az a téves gondolat, hogy van valami, amit meg tudok tenni, és amit meg kell tennem, amit elvár az Isten, de ha én azt megteszem, akkor elvárhatom az Istentől, hogy jogosult legyek az örök életre. Na ez a cselekedetekben hívő Isten kegyelme helyett, az Isten kegyelmében való hit helyett a cselekedetekben hívő hamis gondolkodás az, aminek ízzé porrá kell törnie. De szembe kell néznünk azzal, hogy mi valóban magunktól csak így tudjuk föltenni a kérdést. Jó mester, mit tegyek meg? Vagy Máté evangéliumában így olvashatjuk, hogy mester, mi jót tegyek meg? Nagyon érdekes a görög szövegekben ez az eltérés. Máté és a másik részről pedig Márk és Lukács evangéliuma között. És csak arra gondolhatunk, hogy ugyanaz a héber vagy arám szöveg mondat állt mögötte, amit már görögre is kétféleképpen lehetett lefordítani. És mind a két tartalom benne van. Jó mester, mit tegyek meg? És mester, mi jót tegyek meg? Hogy örök életet örököljek. Hogy jogosult legyek rá. Örök életet valóban csak örökölni lehet, ha az Isten családjába tartozunk. Mondom már is. De ehhez újonnan kell születni. Ahogy megmondja az öreg vallásos Nikodémusnak, az Úr Jézus maga. Újonnan kell születnetek. Mert ha valaki nem születik újonnan felülről Istentől, víztől és lélektől, tehát bűnbocsánatot nyerve és a Szent Lélek munkájáltal, az nem láthatja meg az Isten országát, és nem mehet be abba. Tényleg alapvető ezt megértenünk, hogy az Isten családjába tartozóvá kell lennünk, ahhoz, hogy örök életet örökölhessünk. Éppen azért, mert így van. Éppen azért kell megtudnunk, megértenünk, szívünkre vennünk, hogy nem tudunk megtenni érte semmit. Nincs olyan, amit megtehetnénk. Nincs olyan, amivel az Istent lekötelezhetnénk magunknak. Maga a kérdés is rossz. És Jézus visszakérdezve ezért igazítja helyre. Miért mondasz engem jónak? Vagy Máté evangéliumában, miért kérdezel engem a jóról? Egy van, aki jó. Nincs jó az egy Istenen kívül. Senki sem jó az egy Istenen kívül. A jó az nem elvi kérdés. A jó az nem olyan, amit mi megállapíthatnánk. Attól fogva, hogy ősszüleink belekóstoltak a jó és gonosz tudásába. Attól fogva, mi nem tudjuk a jót megállapítani. Mert rossz lett az egész. Istentől elszakadva rossz lett az egész. Az a rossz, hogy mi akarjuk meghatározni. Hatalmat jelentő tudással meghatározni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Isten nélkül nincs jó. Ezért írja Pál apostol azt a római levelébe, hogy ne győzettessél le a gonosztól, hanem te győzd le a rosszat, a gonoszt a jóval. Határozott névelő van ott. Az eredeti szövegben is a jóval. Mert a jó nem egy elvi kérdés, nem egy eszme, nem elvileg állapítható meg. A jó egyedül az Isten. Azért olvastam bevezetésül egy olyan zsoltárt, a 118. zsoltárnak néhány mondatát, amelyben ott van ez. És hány zsoltárban ott van ez, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert kegyelme örökké való. Ő a jó. amikor Jézust jó mesternek szólítja ez az ifjú, előkelő, gazdag, rendes ember, mert eszével belátta, hogy Jézusnak tekintélye van. Jézus tiszta. Jézus mindenben az Isten akaratát képviseli. Akkor Jézus mégis visszakérdez, hogy miért mondasz engem jónak? Miért kérdezel a jóról? Udvariaskodás nem elég. Nincs, aki jó az egy Istenen kívül. A kulcskérdés, hogy felismerem-e Jézust annak, aki ő valójában. Nem csak nagy tanító, nem csak tiszta, tökéletes ember, hanem ő az, akiben eljött hozzánk az Isten. Aki egy az Atyával. Vagy így hódolok meg előtte, vagy ne udvariaskodjak. És a jó felől ne elméletileg kérdezősködjek. A jó Isten maga. És aztán tőle származóan jó mindaz és csak az, ami az ő szemében jó. Ami az Úr szemében jó. A jóval legyőzni a gonoszt, ami nem kívülről hat ránk csupán, hanem a bűnös természetünkben van ott bent, a jóval legyőzni a gonoszt csak úgy lehet, ha Istennel jövök rendbe. És ez csak úgy lehet, ha Isten állítja helyre a kapcsolatomat önmagával. Milyen alapon? Nem annak az alapján, hogy én mit teszek, hanem egyedül az ő érthetetlen, fölfoghatatlan, örök kegyelme alapján. És ezzel ott vagyunk, hogy miért is ünnepelhetjük a reformációt. Mint Isten cselekvését. Ahogy ő visszaadta az eltorzult középkori kereszténységben, és azóta is újra meg újra. Az ő kegyelmének a tiszta evangéliumát. Hogy lehet enyém az örök élet? Nem azért, amit én meg tudnék tenni, hanem csak is azért, amit Isten tett meg az ő fia áldozatában. Jézus visszakérdez, miért mondasz engem jónak? Azzal válaszol, hogy visszakérdez az indítékainkra, és tisztázni akarja bennünk azt, amit mi magunk sem látunk át önmagunknál. Engedjük, hogy velünk is ezt tegye. El ne folytsuk magunkban az örök élet iránti vágyat és kérdést. Inkább ébrezgessük egymásban is, másokban is, mert ez a legfontosabb kérdése mindenkinek, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Jöjj Jézushoz, ha még nem jöttél volna, akkor, amikor most is alkalmat készített rá az Isten. És őszintén fordulj hozzá, és őszintén fogadd tőle mindazt, amit ő mond, amit ő válaszol, amit ő kérdez. Mert ezen keresztül történik az, hogy föltárja az örök élet titkát. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd jöjjünk hozzád mindnyájan. Hadd ösztönözzön bennünket is ez a történet arra, hogy idejében jöjjön hozzád mindenki közülünk, az is, aki eddig még nem jött. Köszönjük, Uram, hogy hozzád lehet szaladni, futni az örök élet sóvárgásával, az örök élet felőli izgató kérdéssel, mindazzal, ami nyugtalanít bennünket belül, sőt, egymást is hozzád segíthetjük. Áld meg, Uram, ezeket az estéket, beszélj velünk, kérdezz vissza mindarra, amit mi ismételgetünk, mert annyi mindent tudunk a Te igédből, és mégis kérdéses, hogy valóban tudjuk-e. Ahogyan visszakérdezel, és ahogyan válaszolsz kérdéseinkre, munkálkodj azzal is hatalmasan bennünk, Uram, tárd föl mindegyikünknek te magad az örök élet titkát. Benned van az örök élet titka. És általad nevezhetjük a Szent Istent atyánknak. Most is így jövünk és imádkozunk a te nevedben, Úr Jézus Krisztus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal.